Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Egy ismerős, ismeretlen személy van velem szembe, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök, Majoros Tibor.
Mindörökké ámen, drága atya! Én szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
A kedves hallgatók, nagy része már ismert téged, hisz voltál munkatársa a Mária Rádiónak, mint promóciós. Viszont azt nem tudják a kedves hallgatók, hogy most egy nagy eseményre készülsz. Igen. Szilágyi Lászlóval együtt. Hát, hogy mire készülsz, hát akkor el is mondanám, hogy egy különleges helyzet, amellyel hatalmas nagy falakat döntötök le a romániai szinten a magyar egyház területek, magyar egyházmegyékben. Tehát a nős diakonus szentelés következik hamarosan. Mielőtt még arra rátérnénk, akkor ismerkedjünk egy picit. Úgy tudom, hogy neked is egy kicsit kanyargós az életutad, és azért merem ezt nyitásként is szóba hozni, mert ugye te már többször tettél tanúságtételt az életedről, nyilvánosan is sok helyen, de lehet, hogy vannak a hallgatók közül, akik még nem ismernek annyira, picit beszélj a gyerekkorodról, hol nőttél fel, milyen vallásos életed volt a középiskola, mikor volt a megtérése, tehát egy picit odáig.
Azt kell tudni, hogy 1970-ben születtem, itt Nagyváradon, nem gyakorló katolikus családban. Tehát tudtuk, hogy katolikusok vagyunk, de templomban nem jártunk gyakorlatilag. Imádság nem hangzott el sohasem. Azt hiszem 18-19 éves koromban voltam életemben először szentmisén. Ezzel én most nem dicsekszem. Az igazság az, hogy ha a templomban jártam volna, Istent megismertem volna, nagyon sok rosszból kimaradhattam volna az életemben. Nagyon sok olyan dolgot megúszhattam volna, amiből később nagyon nehéz volt szabadulni, elengedni, nagyon nehéz új életet kezdeni, nagyon sok minden bejáratódik az ember életében. És építettem közel 19 évig egy olyan életet, egy olyan karriert, ami aztán összeomlott. Elszállt közel 20 év az életemből, Isten nélkül. Egyedül nagymamám volt az, aki imádságokra tanítgatott bennünket, nem sok sikerrel. Egy nagyon furcsa Isten képen volt, tehát azt nem mondhatom, hogy nem volt Isten hitem, de az én Istenem az egy ilyen, hogy is mondjam, olyan volt, mint egy dzsinn, hogy egy lámpásban lakik, és megdörzsöljük a lámpást, ha szükség van rá, a dzsinn előbújik belőle, és teljesíti a három kívánságodat. Utána pedig szépen visszabújik a lámpásba, mert hogy neki ott a helye. Én azt gondoltam, hogy Isten nagyon jól el van valahol, én nem zavarom őt, ő nem zavar engem, de neki kutya kötelessége lenne az, hogy engem segítsen, hogyha én imádkozom, és nem értettem, hogy miért van az, hogy néha segít, néha nem segít. Abszolút semmit nem tudtam Istenről. Mikor ez a sportkarrierem összedőlt, még a kommunizmus alatt, akkor egy válság állt be az életembe, és gyakorlatilag ennek a válságnak a következtében indulatomban én beállítottam egy nap a templomba, és oda mentem egy papbácshoz, és elindult egy beszélgetés, ami mindent megváltoztatott. Soha addig Isten szeretetét úgy nem éreztem, mint abban az egyszerű beszélgetésben, egy esti 6 órás szentmise után. Nem értettem, hogy miért türelmes hozzám, nem értettem, hogy miért szeret, de nem ilyen csöpögős szeretettel, hanem csak így valami igaz szeretettel. Hogy miért beszélget velem ilyen hosszan a papbácsi? És akkor elkezdtem hittanra járni, elkezdtem ifjúsági közösségbe kerültem, ott is ugyanezt a szeretetet éreztem. Hát én akkor teljesen magam alatt voltam. Nem értettem, hogy ezek a fiatalok miért fogadnak be maguk közé, hogy ezek a lányok miért köszöntenek olyan szeretettel, méltörelnek meg. Hanem zsíros a hajam, koszos a farmerem, magam alatt vagyok, semmit nem tudok fölmutatni. Mi ez? Mert hogy én pontosan azt éltem meg addig, hogy ameddig híres voltam, ameddig sikeres sportoló voltam, addig kellettem, addig szorongatták a kezemet, hívogattak ide-oda, és ahogy a karrieremnek vége lett, emberek mentek el mellettem az utcán, anélkül, hogy köszöntek volna. És én azt éltem meg, hogy ha már nem vagy senki, akkor nem kell ez senkinek, és nem értettem, ezek az emberek miért szeretnek, miért fogadnak el, miért előlegezik meg ezt a szeretetet nekem, honnan van ez. És ez megfogott, egy viharos megtérés lett ennek a következménye. Ez 89-ben volt, a forradalom előtt néhány hónappal. Hát így kerültem én a templomba. Hát nagyon furcsa képen volt az egyházról. Azt gondoltam, hogy akinek van esélye, tehetsége, az nem megy templomba. Azt gondoltam, hogy csak a gyengék járnak oda. És az volt az én képem, hogy hát csak ha már nincs, ha minden kötél szakad, akkor fordul az ember Istenhez. Nem is gondoltam, nem is álmodtam, hogy Isten adhat valamit egy olyan embernek, akinek mondjuk jól mennek a dolgai. Amit én akkor megtapasztaltam, hogy Isten néhány hét, néhány hónap leforgás alatt, teljesen a padlóról, az öngyilkosság széléről, Isten egy új életet adott nekem. Olyan döbbenetes volt a változás. Akkora volt az öröm a szívembe. Valami olyasmit találtam, amit én nem tudtam magamban tartani, mint hogy Pál apostol mondja, hogy Jánosék mondják, hogy mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Hát én sem tudtam hallgatni, hát én nem tudtam ezt a dolgot magamban tartani. És egy hihetetlenül aktív fiatal keresztény lett belőlem, mindenhova mentem, ahol Istent véltem, hogy ott lesz, és akkor én töltekezhetek vele. Nagyon sokat köszönhetek a ferenceseknek, Bőte Csaba atyáiknak, az ő kirúi táboraiknak, nagyon sokat segítettek nekem. Németh László atya nagyon sokat segített nekem, volt egy lelkivezetőm 91-től, Isten nyugasztalja. Ő volt még, aki egy mérföldkő volt az életemben. Ahányszor az a papbácsi engem meggyóntatott, ahányszor újra és újra végigbeszéltük a nehézségeimet, a gondjaimat, évekig a papság gondolatával foglalkoztam. Mert úgy éreztem, hogy annyit adott nekem az Isten, és olyan csodálatos, amit az Isten nekem adott, hogy én nekem valamit kell adnom az Istennek vissza. És hogy akkoriban a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, ha Istennél akartál valamit csinálni, ezt az két formát ismertük, hogy vagy elmész szerzetesnek, vagy elmész papbácsinak. És akkor én mondom, hát akkor én el fogok menni papbácsinak. De hát nem volt nekem ott a helyem, hát évek teltek el, még ez úgy leülepedett, vagy 4 évig foglalkoztunk ezzel a dologgal. Nagyon intenzíven készültem erre, volt egy időszak, amikor a papbácsinál laktam már a plébánián, tehát hogy elég komolyan foglalkoztunk ezzel a történettel, hogy végül is le tudtam tenni. Ki tudtam mondani azt, hogy nekem nincs papi elhívásom. Ez egyszerre volt fájdalmas és felszabadító, ez volt az érdekes. Hogy úgy éreztem, hogy hát akkor nem szolgálhatom az Istent. Hogy akkor mi ez bennem, ez az érzés? Mi ez, ami mind oda visz, oda húz, oda, ami nem hagy nyugodni? Miért érzem magam jól az oltár körül? Miért? Mert egyszerre vonzott is, és egyszerre éreztem a kérdőjeleket, a gyöngességeimet, a kételjeim, rengeteg volt bennem. Szóval másfelé meg felszabadító volt, éreztem, hogy én ezt nem bírnám, én nekem ez nem megy. 4 évig küzdöttem ezzel a dologgal, eljutottam az erőforrásaim végére. És akkor innen indult az életem tovább.
Mikor végezted el a görögkatolikus teológiát, mert azt
végeztem? Ezt jóval később, 2017-ben felvételiztem, külön püspöki engedélyt kellett hozzá.
Közben megnősültél.
Igen, 95-ben megnősültem, nem sok azután, hogy ez világos lett, hogy végülis nem papságra kell mennem, Isten mellén vezette a feleségemet, akit egyébként nagyon régóta ismertem, mikor én megtértem és bekerültem abba az imacsoportba 89-ben, Márti már ott volt a drága, tehát ő mindig nagyon jó lány volt, nagyon vallásos családból volt, ő ott volt már akkor. És akkor csak nem vettem észre. Ott van melletted, de nem látod, hogy ott van. Ő meg persze teljesen másra voltam elfoglalva. És akkor azt történt, hogy mi egy imacsoportba jártunk, és franciaországi vendégek érkeztek hozzánk. És aztán volt közöttük egy állandó diákonus. Soha nem hallottam erről. Az egész délután szentségimádásban töltöttük, és emlékszem, hogy ott megfordult velem a világ. És akkor onnantól kezdve mondtam, hogy hát van ilyen. Hát mondom, Istenem, hát engem erre találták ki. mikor az ember rájön, hogy nem vagyok ez, és nem vagyok az, valami van velem, csak nem tud, ilyen nincs, amilyen én vagyok. És akkor rájön, de van ilyen, csak hogy itt még nincs ilyen. És akkor az ember elkezd gondolkodni, álmodozni, imádkozni azért a dologért. Hát semmi esélye nem volt ennek a dolognak. Tehát, hogy itt közel távol nem voltak diákónusok. Az egyházi hozzáállás az volt, hogy ez még nem érkezett el ennek az ideje. De hát én elkezdtem imádkozni, és úgy mentem a teológiára is, hogyha egyszer, majd, valamikor, valaha, esetleg, talán lesz belőle valami, akkor ennek ne legyen akadály, tudtam, hogy teológiai vezetség kell hozzá. de hát mivel családom volt, nagyon erőteljes szolgáltunk volt, én nem tudtam elmenni nappali teológiára máshova, csak Nagyváradra. Levelező nem volt Erdélyben akkor, és akkor külön püspöki engedély kellett, hogy én római katolikusként a görög-katolikus kispapok közé beülhessek. Úgyhogy én kétszeresen kakuktojás voltam. Azért is, mert latin voltam közöttük, azért is, mert magyar voltam közöttük, hogy én románul végeztem. Úgyhogy szép az egyház, én nagyon nagy gazdagságnak élem meg őket, és az, hogy közöttük lehettem. Nagyon szerettek egyébként.
Visszatérve a történetedre, sokan vannak olyanok, akik megtérnek, de kevesekből lesz állandó diákonus, ugye nős diákonus. Akkor most érjünk arra rá, hogy mire készülsz te, lesz a szentelésed. Van-e jelmondatod? Választottál-e valamit, ami úgy érzed, hogy ez kell téged tovább vezessen a diakonátus éveid során, mint ahogy a papoknak ugye papszentelés előtt mottót választunk, van egy papi jelmondata, neked van-e ilyesmi?
Hát azt mondták nekünk, hogy a diakonus szentelésre nem kell ilyet választani, de persze az embernek van egy mondat. Társaink sokan választottak, magyarországiak. Ha lehetne választani, az első Korintusi levél 15. fejezet 58. versét választanám. Abban van egy rész, ami engem mindig mozgatott, és ez az, hogy tegyetek mindig többet az Úrért. Az idézet úgy hangzik egyébként, hogy testvéreim, legyetek álhatatosak, rendíthetetlenek, tegyetek mindig többet az Úrért, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiába való az Úrban. Ez az ige, szeretnék többet tenni, ha lehet, tudom, hogy lesz rá lehetőségem. Úgy érzem, hogy nem csak lehetőségem lesz, hanem ez meg is változtatja azt a módot, ahogyan eddig szolgáltunk. Tehát, hogy valószínűleg olyan területeken is fogok szolgálni, ahol én eddig még nem tettem. Ezt viszont egy ilyen kicsi félelemmel és nagy örömmel élem meg. Én elsősorban képzéseket tartottam, evangelizációs találkozókat szerveztem, táborokat, gyerekekkel foglalkoztam az utóbbi 10-15 évben. És akkor arra gondolok, hogy majd mondjuk időseket kell látogatnom. Már a gyakorlatok alatt is, ugye ez volt az a rész, amit úgy tartottam. Na, mit fog tudni mondani egy ilyen beteg látogatás, egy idős látogatással? Persze az ember megáldoztatja, ezt meg lehet tanítani nekem, de hogy mit fog mondani, vagy hogy fogunk elbeszélni? És így aggódtam ettől. És hogy hogyan formálja az Isten az emberben ezeket a dolgokat, hogy most megvárom. Tehát oda jutottunk néhány hónap leforgás alatt, hogy tehát én itt Krisztussal fogok találkozni. Végig fogom hallgatni újra és újra. Szeretni fogom, nem tudom. Nem tudom. Tehát most oda jutottam, hogy szabályosan várom, hogy ezeket a szolgálatokat tegyem. Igazából azt szeretném, hogy amit kell, azt csináljam. Hogy ne önmagamat keressem ebben az egészben. Tényleg, ugye arra leszünk szentelve, hogy a püspököknek és a papoknak segítő társai legyünk. Ez nem rólunk szól, ez a történet, tényleg az egyház igényei, és amiben tényleg segíteni kell, én szeretnék segíteni. Én szeretnék segíteni.
Mindjárt visszatérünk erre a témára is. A diakonátusi szolgálathoz feltétlenül szükség van a feleség hozzájárulására is. Mennyire volt egyértelmű nálatok ez?
Ez soha nem is volt kérdés, képzeld el,
most beszéljünk egy picit ugye a családodról is, hogy a Mária került.
Tehát a Mártiról azt kell tudni, hogy mind az édesanyja, mind az édesapja nagyon vallásos emberek voltak, és nagyon vallásosan nevelték őt. Tehát mindig is templomba járó volt. Márta nővér leányai voltak, ők itt Várodon vannak néhányan, akiket ő nevelt. Nagyon mélyen vallásos, elkötelezett lányról beszélünk, vagy lányokról beszélünk. Tehát ő is foglalkozott a szerzetesség gondolatával, és eddig elmenne. Tehát, hogy Isten mindig is első helyen volt, az én életemben és az ő életében is. Mikor ott azon a délutánon értesültünk erről a dologról, hogy van ilyen, attól kezdve mi együtt gondolkodtunk ezen. Ez soha nem volt kérdés nekünk az, hogy az Istent akarjuk szolgálni. Márti hitoktató volt. Nem azért volt hitoktató, mert sok pénzt keresett ezzel, hanem azért, mert ezért dobogott a szíve. És voltak olyan évek, amikor ugye nem fizették ki az ingázási költségeket a polgármesteri hivatalok, és Márti egy hónap munka után 400 lejjel jött haza. És akkor is ezt csináltuk, hát nem volt kérdés, hogy ez a munka, amit csinálunk, fontos. És én se kerestem sok pénzt. Tehát, hogy évek teltek el úgy, hogy gyakorlatilag újra és újra levágták az áramot, újra és újra kikapcsolták a telefonszolgáltatást nekünk, hogy ilyen negatív anyagi spirálba mentünk be, hogy mire megkaptam a fizetésemet, addigra 70%-át, 60%-át vissza kellett adni adósságba, hogy nagyon nehezen jöttünk ki ebből a részből, de mindig első volt a Jóisten. Tehát ez nem volt számunkra kérdés, hogy mi az Istent akarjuk szolgálni, és hogy majd ő gondoskodik rólunk. Úgyhogy mikor ez a lehetőség főjött, mi nagyon örültünk. Nem, ez nem kérdés. Mi azt gondoljuk, hogy a mi életutunk az ez. Azt gondolom, most ez nagyon furcsa szó lesz. Én azt gondolom, hogy az embernek az életszentségre kell törekednie. Azt gondolom, ez arról szól, hogy a te kapcsolatodnak folyamatosan mélyülnie kell az Istennel. A te Krisztus követésed ez egyre teljesebb és kondíciók nélküli kell legyen. És azt gondolom, hogy a mi utunk ezen keresztül vezet e felé. Tehát, hogy így, mi így éljük meg, számunkra ez nem kérdés. Márti alá fog
érni. De akkor egyértelmű volt az ő igénye.
Igen, nem volt gond ezzel.
Most már
büszkék rám. Örülnek neki.
Mutasd be létszves őket a hallgatóknak.
Igen, három gyermekünk van. Péter, Máté és András, három apostol. Péter, azt kell tudni, hogy Budapesten van történész. Történelemből doktorál az ELTE-n. Máté fiam tavaly nősült meg, bóborszéki kislányt vett el feleségül. Nagyon szeretjük Barbit. Ők Váradon élnek, informatikus mérnök. És András fiam pedig Kolozsváron tanul még, az utolsó évet kezdi majd most ősszel. Ő természetvédelem szakomban, ökológus szakomban. Mind nagyon vallásosak, mind nagyon aktívak az egyházban. Úgyhogy büszkék is vagyunk, örülünk. Mindenből milliómosok vagyunk. Büszkeségből, Marka. Szeretetből, békességből, családból, pénzből nem, kívülből pénzből. Abból annyira nem állunk jól.
Hát ugye beszéltél az előbb arról, hogy benned, amikor megtudtad, hogy ez is vagy, az is vagy, de mégsem vagy az, aki kell legyél.
Tehát, hogy érzem a hívást, olyan... nem tudom.
Tehát volt benned, mocorgott benned egy vágy, hogy tényleg tegyél valamit az egyházért, szolgáljad az Istent, az embereket, de nősként is, de nem papként is, ugye hát jött ez az állandó diakonátus lehetőség, a nős diakonátus, és hát ugye hatalmas nagy szolgálat lesz ez az életedben, tehát teljes életváltozás fog beállni hamarosan. Most jelenleg így milyen érzések vannak benned, hogy miért várod, és mit akarsz ezáltal, mi a célod tulajdonképpen?
Jó, ez egy nagyon komplex kérdés. Azt gondolom, hogy az Isten erre hívott el, és hogy ezek alatt, az évek alatt, amik elteltek, egy percig sem szűnt a hívás, tehát hogy nem gyengült. Rengeteg kérdőjel volt bennem, legfőképpen afelől, hogy hogyan fog ez megvalósulni, hogy milyen lesz majd a szolgálat, amit ránk bíznak, hogyan tudok majd együttműködni a paptestvérekkel, befogadnak-e, hogy segítenek-e, hogy a hívek hogyan fogadják el. Tehát az emberben rengeteg kérdés van. Most a szentelési lelki gyakorlaton eljutottam oda, hogy van az ige, Jézus mondja Péternek, míg fiatal voltál, oda mentél, ahova akartál. De mikor idős leszel, akkor majd kiterjesztett karodat, más vesz fel téged, és oda-vissza, ahol nem akarod. Hogy ott vagyok most lelkileg, hogy volt egy életem eddig, azért szolgáltam az Istent, mert szeretem, azt csináltam, amihez értek, amit szerettem csinálni, és most nem tudom, hogy mi jön. De ott Mária besenyőn én kitártam a kezeimet, és azt mondtam, Istenem, akkor vigyél oda, ahova te akarod. Akkor legyen úgy a szolgálat, hogy te akarod, és legyen az, amit te akarsz, amire az egyháznak szüksége van, hogy lehet, hogy nem azt fogom csinálni ezután, amit én akartam. Persze vannak olyan dolgok, amiket nagyon szeretnék csinálni. Nagyon vágyom arra, hogy áldhassam az embereket. Tehát talán erre vágyom a legjobban, hogy áldást adhassak. Nagyon, nagyon, nagyon. Én szeretek beszélni is, szeretnék prédikálni is, de Isten tudja, csak például most nagyon vágyom arra, hogy betegeket látogassak. Majd Isten megmutatja, hogy mi a szolgálatom. Mi volt a kérdés?
Miben érzed, hogy több leszel, mint nősdiakonus, mint ami eddig voltál? Mert biztos, hogy igen.
Azt gondolom, hogy a szentelés az hihetetlen kegyelmet közvetít. Mondok egy példát. Hogy ugye táborokat szerveztünk, és egy héten keresztül gyerekekkel együtt vagy, és mindent megteszel azért, hogy Istenhez közelebb vezesd őket. Szereted, bátorítod, ott vagy velük. És minden táborban legalább egy szentmise volt. És kijött egy papbácsi, aki meggyontatta, és ugye szentmisét szerepzált nekünk, fiataloknak. És azt láttam, hogy bár egy idős papbácsiról van szó, aki nem ért a gyerekek nyelvén, és a gyerekek olyan szeretettel veszik körül, hogy ez valami egészen elképesztő. Meg is fogalmaztam magamnak, hogy ez valami egészen elképesztő, hogy mit jelent az, hogy Isten szolgálja, egy fölszentelt ember jön közéjük. Én egy hétig próbálkoztam azon, hogy nyitottságot és szimpátiát ébresztek a gyerekekben, hogy nyitottak legyenek arra az üzenetre, amit át akarok adni, és megjön a papbácsi, és egy perc alatt minden fal leomlik. Mennyivel másabb? Igen, nagyon vágyom arra, hogy tényleg Isten áldásával tegyem azt a munkát, amit majd rám bíznak. Milyen diákonus szeretnék lenni? Ezt is kérdezted, azt hiszem, hogyha...
Igen, hát abból a szempontból kérdeztem, hogy ugye most a nős diakonusok azok most tulajdonképpen nem pap pótlékok, hanem van szerepük, és volt mindig is már az ősegyházban diakonusok voltak kiválasztva, akik segítettek az apostoloknak. Tehát ebből a szempontból kérdem, hogy nem leszel egy pap pótlék, hanem teljesen egy más domén, ugyanabban a doméniumban, de más szerepben. Tehát mi a szerepet az egyházban, mert fontos.
Jaj, akkor én most elmondom, hogy nagyon hálás vagyok a tanárainknak. Nagyon jó tanáraink voltak, és Magyarországon egy több mint 30 éves tapasztalat van már a diákonusokkal, és nagyon-nagyon jó képzést kaptunk ezen a téren, és nagyon jó identitást kaptunk, hogy ki vagy te. Többek között ez, hogy pap pótlik. Hát nem lehet pótolni egy papot, csak egy másik pappal. Vagy egy püspököt is, csak esetleg egy másik püspökkel. Hanem te segítő társuk vagy, és akkor van ez a... Mikor a diákonusokról beszélünk, akkor van ez a szűkítő látás, hogy hát az asztal szolgálatára szenteltettek, szeretett szolgálatra. És akkor a képzésünknek egy nagyon-nagyon jó része volt a diakonatus teológiája, amit Molnár Ferenc tanár úr adott le, Kalocsa Kecskeméti. És ő mondta, hogy végig kell nézni az első 4 évszázadot, hogy mi minden volt a diákonus, hogy gyakorlatilag a püspöknek a jobb keze, hogy az egyház vagyonkezelője, hogyha kellett, megbízott volt, küldött volt, képviselője volt. Igen, a szeretett szolgálatban, de nézd meg azt, hogy milyen áldott tevékenységet folytattak az ige hirdetésben, a liturgiában. Tehát, hogy ennél sokkal szélesebb az a szolgálat, amit egy diákonus el tud látni. Én azt látom, hogy ő egy segítőtárs. Egy segítő, egy munkatárs. Nem tudja helyettesíteni a papot, de segíteni tud neki. Én azt látom, hogy az ő szolgálata kiegészíti. Elsősorban abban, hogy a közösség építésben, a közösség szolgálatában, a szeretetben tud nagyon sokat hozzátenni. Azt gondolom, úgy látom, hogy a paptestvérek nagyon leterheltek. Sokan tudnák, hogy mit kéne csinálni, de már energiájuk, idejük nincs arra, hogy ilyen szinten belemenjenek közösségépítésbe. És itt nagyon sokat tehet a diákonus, hogy levegyen a válláról terheket, hogy segítse neki, amiben lehet. Nem kiveszi a kezéből a dolgokat, hanem segít neki. Úgyhogy amit majd kérnek, én azt szeretném csinálni. Volt egy tanárunk, a Pasternák Tamás atya, a Váci Egyházmegye pasztorális helynöke. Ő mondta, és ez nagyon-nagyon megfogott, ezzel jöttem el, az utolsó alkalom azt mondta, hogy teológia végére már nagyon jól tudta, hogy milyen pap szeretne lenni, és hogy hogyan szeretné csinálni, és hogy ő lesz, és az ő plébánia lesz a legvirágzóbb, és nagyon megfogott, amit mondott, azt mondja. Aztán eltelt 2 év, és egy szétnapon arra ébredt, hogy hát ő is csak egy fogaskerék a sok között, egy mozaik a sorban. Hogy beállt ő is szépen a sorba, és teszi azt, amit kell. És engem ez fogott meg. Hogy azt szeretném, hogy ne rólam szóljon ez a dolog, hanem tényleg beálljak a sorba, és tegyem azt, amit kell. Szeretettel, hűséggel, tényleg Krisztus szeretettel, alázattal.
Itt jön a következő kérdés, ugye, hogy tehát ma nagyon sokszor beszélünk arról, hogy paphiány van, viszont ezt nagyon negatív oldalról közelítjük meg mindig. Én úgy gondolom, hogy nem paphiány van, hanem a családok, a családosok körében és a papok körében is ezt ki kell mondjuk, nincs meg a kellő hitelességünk, és emiatt nincsenek hivatások sem. Hogyan látod te, mint nős diakonus, milyen példát tudsz adni?
Uram irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz. Csak ezt tudom mondani, törekszem arra, hogy jó példát adjak. Én azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez komplex, hogy miért nincsenek hivatások, és nagyon sokféle választ adnak erre. Biztos, hogy nagyon sok minden a családokban is eldől. Biztos, hogy a példamutatás is nagyon sokat jelent. Tényleg egy olyan papbácsi, aki tud foglalkozni a gyerekekkel, akitől jó példát látnak, de hát sokan annyira túl vannak terhelve, hogy nincs neki energiája már, ideje arra, hogy olyan szinten foglalkozzon a fiatalokkal, amilyen szinten szeretne. Vagy hogy tényleg képezze magát, lehet, hogy a fiatalok már nem olyanok, mint 20 évvel ezelőtt voltak, és az, amit ahogyan ő foglalkozott a fiatalokkal, vagy ahogyan ő próbál foglalkozni fiatalokkal, az lehet, hogy már nem talál. És hogy esetleg elmenjen egy továbbképzőre, hogy mi az, ami most működik a fiatalokkal. Lehet, hogy erre nincs ideje, energiája már. Én azt gondolom, komplex ez a kérdés. Nagyon sokban ez az önzés kultúrája, amiben most vagyunk, és azt látom, az emberek minél többet ki akarnak harapni ebből az életből, és mintha nem lenne kultúrája már annak, hogy várjál, hogy áldozatot hozzál, másokért. Az emberek a felületes dolgokat, a felületes örömöket, a gyorsan megkapható dolgokat keresik, és hogy te áldozatot hozzál, és hogy ez majd valamikor, vagy esetleg lelkiekben térül meg neked, vagy később Isten megfizeti majd ez. Ezek olyan távoliaknak tűnnek, és azt látom, hogy a fiatalok között, én fiatalokkal foglalkozom leginkább, a gondolkodásmódjukat, az értékrendjüket olyan módon és olyan mértékben meghatározza és formálja az, amit az interneten látnak, amit a telefonról jön, a TikTokon látnak, hogy az félelmetes. Teljesen új értékrendet kapnak, amiben egyszerűen ez nem jelenik meg. Az önzés, a most, élj a mának, tegyél meg mindent, amit tudsz most, ne maradjál le semmiről, ebben élnek a fiatalok. Ugyanakkor meg önmagukat keresgélik, és szórják szét, és csak az ürességet tapasztalják meg, és akkor ebből aztán meg ilyen szörnyű drámák vannak.
Ugye a katolikus egyház elindult a szinodalitás útján, és ugye ez is nagyon sok változást hozott az egyházban, az által, hogy a hívek jobban kifejezhetik a véleményüket. Te, ha megálmodnád a jövő egyházát, milyennek álmodnád meg?
Örülök neki, hogy nem az én feladatom megálmodni. Én tudom, hol a helyem, és ott szeretném szolgálni az Istent, viszont nagyon örülök annak, hogy részem volt ebben. A püspök atya fölkért, hogy a fiataloknak egy korosztályával én foglalkozzam. És pusztán csak az, amit ott megtapasztaltam, amit utána leírhattam ebben a jelentésben, hogy ez tovább ment. Fiatalok azt élték meg, hogy nem is hitték el. El kellett hitetni velük azt, hogy az, amit én most hallok tőled, az el fog jutni valahova. Vagy hogy egyáltalán valakit ez érdekel. Azt élik meg, hogy ők nem számítanak. Az ő szempontjaik sehol nem jelennek meg. Meg tudtunk fogalmazni ilyen dolgokat, javaslatokat konkrétan, hogy mint ahogy vannak kisebbségi képviselők a parlamentben, minden a fiataloknak is legyen minden egyháztanácsban, egy kinevezett hivatalból. Tehát, hogy valami elindult, azt gondolom, hogy ezt így fogalmazták meg nálam bölcsebb emberek. Most egyszerre túl sok minden. Most egyszer mindenki el akart mondani mindent. Tehát ez az első alkalom, azt gondolom, hogy ez a párbeszéd, ami elindult. Az, hogy megkérdeztünk korosztályokat, korcsoportokat, különböző életállapotban levő embereket, szolgálatban levő embereket, ez biztos, hogy benefikus. Hogy ezek a hangok eljutnak oda, ahol döntések születnek. Azt gondolom, hogy ez sokkal inkább közösséggé formálja az egyházat. Én örülök neki. Örülök, hogy benne voltam. Nem tudom, hogy ez válasz-e, atya.
Természetesen azért is jó, hogyha így fogalmazol, meg hogy van tapasztalatod a fiatalokkal való foglalkozásban, mert biztos vagyok benne, hogy akkor ezen az úton is fogsz még, mint nősdiakonos dolgozni, szolgálni. Sokan meg fogják kérdezni majd, hogy nősdiakonosként milyen szentségeket szolgáltathatsz ki. Akkor beszélünk.
Hát elmondom azt, hogy mi az, amit nem szolgáltathatok ki.
Igen, mert az egyszerűbb,
egyszerűbb. Hát nem lehet gyóntatni, hát a diagnos az nem gyóntathat, a betegek kenetét nem szolgáltathatja ki, és neki nincs hatalma arra, hogy ugye az áldozatot bemutassa, tehát ő nem változtathat át kenet és a bort, de ezt a hármat nem, egyébként a többit ezt kiszolgáltathatja.
Úgyhogy a kedves hallgatók, ne botránkozzanak meg, mert ez egy legális dolog. A nős diakonatusság, amely most be fog jönni, úgymond idézőjelben divatba, és ha egy nős diakonus meglátogat egy beteget, megáldoztatja, azon nem kell elcsodálkozni, hanem örüljünk ennek, hogy ilyen is van.
Szeressenek bennünket, és imádkozzanak értünk. Én azt látom, hogy azok a fiúk, akikkel együtt voltam, 7 egyházmegye férfiai voltak ott, ezek nálam kiválóbb emberek voltak. Tehát olyan szinten megválogatják. Olyan munka, olyan élet áll ezek mögött az emberek mögött, olyan ima életük van ezeknek az embereknek. Azoknak is van 4, 5, 6 gyerekük van, asszony mellettük. Ez egy elég nehéz élet, hogy pont akkor hívják el a férjedet, pont akkor jön valaki lelki beszélgetésre, gyónásra, amikor ugye pont neked kéne a segítség, pont mikor a gyerekek a legjobban sírnak, mikor vacsorázni kéne, mikor el akartatok menni másra. És ezek olyan szépen élik ezek az emberek, az életüket, a hivatásukat. Ezt meg lehet élni jól. Kérem segítsenek, kérem imádkozzanak értünk, szeressenek bennünket, ezt kérem. Az egyik aggályom például ez, hogy igen, a papbácsik elfogadnak-e, befogadnak-e bennünket, szeretni fognak-e bennünket. És hogy hívek, elfogadnak, befogadnak, szeretnek-e bennünket. És itt szeretném elmondani azért, hogy nagyon jó tapasztalatom van. A Várad-Velencei hívek, akik felé én szolgáltam, a Nagyváradi Bazilikában a hívek, akik felé én szolgáltam akkoritusként, nagyon szerettek, nagyon befogadóak voltak. Most is mondták, hogy gyere hozzánk, legyél a miénk. Mondom, ez nem rajtam múlik, hogy a püspök atya hova küld.
Reméljük, hogy így lesz, szeretni fognak, tisztelni fognak. Szerintem egyé fogtok válni lelkileg, mert ez lesz a legfőbb feladatotok, tulajdonképpen átérezni, megérezni, empátiával lenni a hívek iránt. Következő kérdésem, ugye a kedves hallgatók már sokat imádkoztak, érted, értünk, munkatársakért, önkéntesekért. Mit üzensz nekik az ők részükre, akik otthon betegek, imádkoznak a papi hivatásokért?
Azt gondolom, hogy minden szenvedésnek az értelmét az adja meg, hogy az embernek van hite. Hit nélkül, mennyek országa nélkül, a szenvedés az egy olyan dolog lenne, amitől az ember menekül csupán. De hittel a szenvedést föl lehet ajánlani, a hitnek egy teljesen más dimenziója, és a szenvedésnek egy teljesen más értéke lesz. Azt gondolom, hogy az elfogadott kereszt, az elhordozott kereszt, az átülelt keresztnek döbbenetes ereje van. És azt gondolom, hogy talán a legnagyobb szükség most az, hogy tényleg legyenek olyan emberek, akik szolgálni tudják, összefogni tudják, összegyűjteni tudják az Isten népét. Hiteles módon képviselni ezt az ügyet. Úgyhogy azt gondolom, hogy én is csak kérném őket, imádkozzanak, ajánlják föl. A kereszt mindig nehéz, mindig is nehéz volt, mindenkinek nehéz. Azt gondolom, ennek van a legeslegnagyobb értéke.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad ezt a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget, drága atya.
Isten áldása legyen akkor további életeden, a családod életén, és a te úgymond diakonátusi szolgálatodon. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt bő fél órában Majoros Tiborral való beszélgetést hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!